hogyha Bethoffy azt mondja, akkor Bethoffyra hallgatni kell. Ez pedig a Rádió Cafén belül a kávézó a világ végén. Lőrinc István a vendégem, akivel a permakultúráról beszélgetünk, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, ugye, ami már kiderült, hogy ez egy rendszer, nem egyszerűen csak egy ilyen, nem tudom, esztétikai megközelítés, ami nagyon fontos lehet a jövőre nézve, és egy kicsit itt el is kezdtünk itt civilben erről beszélni, hogy mi az, ami ebben a rendszerben egyébként túlmutat a kerten, a gazdálkodáson, és akár mondjuk az egész társadalomra is ráhúzható, mert te egyébként ugye ezzel behatóan foglalkozol, említetted, hogy szervezel cégeknek is különböző eseményeket, tehát hogy mi az, amiben mit látsz, hogy hogyan lehet ezt más területekre is rá alkalmazni?
Hát ha csak a diverzitásnál maradunk, akkor ugye amennyiben van egy cég és egy üzleti életét próbálja összeállítani, akkor hogyha a tevékenységét vagy a célcsoportját tekintve monokulturális, akkor ugye ott rögtön, hogyha valami probléma van, most itt volt a COVID, tehát hogy ha valaki tehát olyan eseményekkel foglalkozik, ami kizárólag a közönséget is megszólítja, akkor ott megáll, tehát hogy nem tud működni, tehát ugyanolyan instabilra válik, mint a természet. Tehát itt is például a diverzitás ugyanolyan fontos, itt is a kapcsolatokat összehozni. Tehát ezzel a tervezői rendszerrel nem csak a kertünket tudjuk megtervezni, hanem meg tudjuk tervezni a magánéletünket, meg tudjuk tervezni az üzleti életünket, és akár nagyobb társadalmi vonatkozásban is használható lehetne.
Mert hogy aztán említetted azt is, hogy ugye benne van az alapelvekben ez a egyenlő elosztás az emberek közötti kapcsolat, ami szintén egy nagyon fontos dolog és egy nagy probléma jelenleg, és egy nagyobb problémának tűnik a társadalomban, hogy az emberek idegenednek egymástól, tehát hogy mondjuk a permakultúra milyen módon tudja közelebb hozni az embereket egymáshoz.
Hát ez a permakultúra az egyben egy mozgalom is, meg egy nagy közösség is, tehát hogy azért itt bizonyos szinten tartjuk egymással a kapcsolatot, akik ismerjük egymást, ha meg nem, akkor meg nagyon könnyen tudunk ismerkedni, és ez nagyon sokat tud segíteni, hogy a kis közösségek kezdenek ebben kialakulni, és akkor már rögtön arról tudunk beszélni, hogy egy picit decentralizáltabb módon tudunk élni, és ez is egy stabilabb rendszer tud létrehozni. Tehát ez segít, egy közösségi kertet hozok most példának, hogy a közösségi kertben van 37 parcella gazda, én Terézvárosban dolgozom a Rózsa utcai kertben, és a munka öröme, hogy ott foglalkozunk a növényekkel, hogy tartunk workshopokat, komposztálunk, van közösségi komposztálás, vagy vannak méhecske hotelek, hogyha valami beköltözik, akkor ezt közös sikerként tudjuk megélni. Tehát, hogy ez önmagában, hogy ott úgymond a természettel foglalkozunk, és magunkkal, de vannak közös területek, amiket eldöntünk, hogy oda miket szeretnénk elültetni, ez összehoz bennünket, és aztán este ezt meg tudjuk ünnepelni, tehát, hogy egy jó kis közösség kezdett kialakulni, és ezt öröm végignézni.
Nagyon-nagyon fontos, és szerintem egyre nagyobb fontossága lesz egyébként ezeknek a valós közösségeknek, ami nem az online térben történik, hanem a valóságban. Legalábbis bízom benne, hogy lesz egy ilyen ellen. Hát értem, szinte már van is egy ilyen ellen reakció, hogy az emberek akarnak közös dolgokat csinálni, és nem csak a saját kis buborékjukban létezni. Egy kicsit beszéljünk arról, ami azért nagyon-nagyon népszerű téma, ez az önellátás, önfenntartás. Mennyire látod ezt egyébként reálisnak, hogy mondjuk az emberek tényleg el tudnak jutni arra, hogy nem tudom, x időn belül mondjuk az élelmiszerük nagy részét saját maguk állítsák elő?
A nagy részén van a hangsúly szerintem, tehát hogy azért nyilván elég nehéz teljes önellátást felvállalni, és hogy azt sikeresen teljesíteni is. Bizonyos kompromisszumok mellett azért lehet, de ez nem egy gangméretű területre van szükség, hanem azért oda kell a hektárnyi terület. Az étkezési szokásainkon, hogyha tudunk változtatni, most itt például a lisztre gondolok, mert ugye a buzalisztet azt előszeretettel fogyasztjuk, egy szelíd gesztenyefa, hogyha az ott olyan, mert azért az kényes fa, tehát hogy bizonyos feltételek kellenek ahhoz, hogy az jól fejlődjön és hozzon termés, de hogy egy gesztenyefa egy akár több családnak is el tudja látni a teljes liszt szükségletét. És az első világháborúban erre volt is példa, hiszen Olaszországban a fokáccsát akkor találták ki, amikor kevés volt a búza, és akkor behozták a gesztenyelisztet, ami egyébként egy kicsit édeskés, tehát azért mondom, hogy itt azért az étkezési szokásainkkal egy kompromisszumot kell tudni kötni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha nem is az teljes önellátásra megyünk át, hanem meghagyjuk ezt a nagy mezőgazdasági rendszert, arról terhet lehet levenni. Nyilván a tehernek most itt megint a százalékos aránya a kérdés, hogy most én nem veszek mondjuk zöld fűszereket, mert a gangon 20-25 féle fűszer van, az is egy teherlevétel, de hogyha nem veszek krumplit sem, meg nem veszek paradicsomot sem, meg a salátanövényeimet is még meg tudom termeszteni, akkor ez nyilván még több és több. Tehát ennek van relevanciája, és szerintem nem az a siker itt, hogyha teljesen le tudtunk jönni erről a nagy rendszerről, és önellátókká váltunk, hanem első lépésben vegyünk terhet le róla. Inkább az, hogy minél többen tegyük ezt, mert akkor ez már érezhető lesz százalékban is kifejezve.
Én engem az lepett meg, hogy valahol olvastam egy ilyen kutatást, hogy nyilván nem gangos termesztés, hanem mondjuk kis családi gazdaságok, hogyha mondjuk a lakosság 10%-a állna rá kis családi gazdaságokra, az már elég lenne a maradék 90%-nak is akár az etetésére. Lehet, hogy nem pont ugyanolyan feltételekkel, mint most a nagyipari, mert azért az nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy azért itt ez nem kompromisszum nélküli, tehát hogy azért az is a baj, hogy nagyon el lettünk kapatva az élelmiszerünket, tehát nagyon olcsón akarunk mindig mindent. Lehetőleg sokkal több, nagyobb mennyiségben, mint amire egyébként szükségünk van, tehát eleve az emberek ugye nagyon nagy százalékát dobják ki az élelmiszerüknek, és már hozzászoktunk, hogy egész évben bármit lehet kapni, tehát hogy ez nyilván ez is egy fontos dolog, hogy nagy valószínűséggel a bőségkora az már egy mögöttünk van, és muszáj lesz egy kicsit visszavenni az arcunkból, de hogy ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül éheznünk kell, csak hát lehet, hogy egy kicsit jobban oda kéne figyelni a dolgokra.
És ennek nézni az előnyét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha a pici kompromisszumot teszünk, és tényleg hát tehát a pazarlást, ha nézzük, akkor onnan bőven van mit, valamiből visszavegyünk, és élelmiszert ugye nem dobunk ki legfeljebb, akkor már komposztáljuk le. De hogy az előnye az az talán, hogy abszolút egészséges élelmiszereket tudunk megtermeszteni, meg annak az öröme. Tehát, hogyha egy kajla uborkát, vagy nem tudom, tökfélét eszünk valamit, vagy paradicsomot, és az nem olyan, mint ahogy meghatározták, hogy annak milyen szabványmérete kell legyen, sokkal jobban fog esni, hiszen sokkal finomabb, és sokkal egészségesebb lesz az a növény, vagy az a gyümölcs, amit a saját kertünkből szedünk le.
Hát meg nem, tehát igen, ízre se lehet összehasonlítani, de azért az, hogy akkor ott tudjuk, hogy az tényleg abban az van benne, aminek benne kell lenni, mert azért elképesztő mennyiségű mindenféle vegyszer maradványokat találhatunk a nagyipari zöldség előállításban, és ugye az, hogy te magad állítod elő, az azt jelenti, hogy abban tudod, hogy mi van benne. Pont ezért sosem értettem azokat, akik nekiállnak saját maguk mondjuk termeszteni paradicsomot, és ugyanúgy lepermetezik valamilyen vegyszerrel, de akkor minek? Hát akkor viszont tényleg nincs értet. Vedd meg akkor valamelyik kézzel szupermarketbe, és kész. Tehát, hogy ennek tényleg ez a fontos része, hogy akkor azt viszont azt vegyszerek nélkül csináljuk.
Pontosan így van. Nemrég olvastam egy tanulmányt, egy német tanulmányt, amiben olvastam, hogy mennyiszer permetezik le azt a gyümölcsöt, amit mi az egészség jelképének nevezünk, azaz az almát.
Igen.
Mondasz egy számot esetleg,
hát,
már?
Én egyszer hallottam az Ernő barátomtól, hogy nem ő, hanem a szomszédságában valaki 17-szer permetezte le az almát egy szezon alatt.
Ez 37 volt. Hát borzasztó, tehát, hogy és ezeket el lehet kerülni, pont azzal tudjuk elkerülni, attól tudjuk stabillá tenni, mert most fölmerülhet a kérdés a hallgatókban is, hogy igen, igen, de akkor mennyi az esélye, hogy meg is marad, hogyha nagyon diverzen tesszük ezt, és nagyon odafigyelünk, hogy minden a maga helyére kerüljön, megadjuk neki azt a feltételeket, amire szüksége van, akkor az tud működni. És aztán persze vannak kivételek, van fagykár, lehetnek kudarcaink nyilván, de hogyha sok mindenünk van, ezt mondtuk az előbb is, akkor az egyik ki is esik az összes többi, az meg fog maradni.
Én ez az, amit szerintem nem feltétlenül látnak át a biológiai vagy ökológiai termesztésnél, hogy ez nem jelenti azt, akármit csinálsz, mindenféle szered, meg megoldásod van, ez nem jelent 100%-os védelmet, de megjegyzem, a vegyszer sem jelent messze 100%-os védelmet, mert általában az, hogy valamit lepermetezel, akkor az a probléma az csak tolódik át valami másra, tehát hogy ez csak így eltolod egy ilyen tüneti kezeléssel, de hogy igen, hogy az van, hogy akkor azt mondod, jó, hát ez belefér, akkor ezt most buktam, de van még van 10 másik dolog, a másik pedig az, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történő dolog, tehát hogy ezzel is találkozom, hogy jaj, hát de hát ajánlottad, hogy akkor ezt meg ezt használjam, és ezért, és akkor ne használjam ezt, de hát most meg csupa tetű, és mondom, hogy hát ez sajnos, ez nem így működik, hogy akkor abba hagyom, ez ugyanaz, mint hogyha valaki, nem tudom, évekig kokainon él, és aztán egyszer csak lejön, az nem lesz kicsattanóan egészséges rá következő hónapban, valószínűleg kifejezetten rossz bőrben lesz egy darabig, míg aztán utána újra helyre tud állni, tehát ez egy hosszú átállási folyamat, és pont nyilván ezért elég nehéz a nagy ipari gazdaságoktól egyébként elvárni ezt a váltást, mert ők nem feltétlenül engedhetnek meg maguknak egy ilyen átmenetet. Nem tudom, te mennyire látod, hogy mennyire van esély arra, hogy mondjuk nem is feltétlenül a permakultúra, mert az már azért egy eléggé erősen zöld irányzat, de mondjuk egy jóval ökológikusabb szemlélet szerint, tehát mennyire esélyes, hogy mondjuk tényleg teret tud hódítani a nagyipari mezőgazdaságban?
Hát jó a kérdés. Én egyelőre sajnos a rossz példákat látom. Törekvések vannak, meg mondjuk itt a beporzó rovaroknak bizonyos maggyártók látom, hogy, vagy magforgalmazókat látok, hogy ilyen mélegelőket tesznek oda a monokulturális termesztés mellé, tehát a szántóföldek mellé. Ezek már lépések, csak itt az a probléma, hogy a nagy mezőgazdasági rendszerrel, hogy kezdődik ott az ekivel a probléma, amikor ugye a mélyebb szintű talajban ott olyan élővilág van, hát a talaj az él, azt tudjuk.
Tudjuk, nem biztos, hogy mindenki más is osztja, de igen.
Egy maroknyi talajban annyi élőlény van, hogyha az egészséges, mint ahány ember él a Földön, azaz milliárdnyi. Ezek baktériumok, gombák, amik rendkívül fontos mikroorganizmusok ahhoz, hogy nekünk egészséges élelmiszerünk legyen, és minél több az élővilág, annál egészségesebb az az élelmiszer. Na most az EKE az azt csinálja, hogy vannak ugye itt anaerob meg aerob feltételek mellett élő ilyen mikróbák. Az anaerobok, ahova az oxigén, az fogja őket meggyilkolni, míg hogyha az aerobokat nézzük, amik a felsőbb szinten élnek, őket meg a...
megfulladnak.
Ők meg megfulladnak, pontosan. És az EKE pont ezt teszi. És miután ezt teszi, utána kell a műtrágya, hogyha már nem él a talaj, akkor legyen benne valami, amitől majd legyen tápanyag. És akkor jönnek a permetezések, hiszen monokultúrában gondolkodunk. Nyilván ez a hatékony, tehát hogy nagyon nehéz jobbat mondani. Úgyhogy én a nagy mezőgazdasági rendszerben őszintén szóval nem hiszek, hogy ez markáns változásokon tudna keresztül menni. Sokkal inkább abban reménykedem és igyekszem hinni, hogy minél több kis közösség kialakul, és akkor ott jönnek olyan élelmiszerbiztonsági lépések, amik el tudják látni a környezetünket. Tehát, hogy én is a gangon kívül igyekszem a lehető legtöbb élelmiszert azt ilyen közösségi kosarakból beszerezni, és tudom, hogy honnan veszem, ezek is ökológikus szemléletű, hanem is permakultúra által tervezett területek, de ez már ilyen szinten mindegy is, az élelmiszer az egészséges, és nem a nagy rendszertől vettem.
Nyomjunk egy zenét. Mi légyen az, Robi? Te vagy ma a DJ Maestro.
Nightmares on Wax, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most válogathatok, bár egy picit így visszanyúl egyébként, ugye én az állandó laikus megtestesítője vagyok itt, és ugye a mi mottunk az az, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, és nagyon megragadt itt bennem ez, amit az EKE által elpusztított termőföldekről mondtatok, hogy van-e ennek valamilyen olyan lehetősége, hogy ezt a nagyüzemi elpusztított, szétekézett földet valahogy újra életre hívni, és úgy újra formálni, hogy aztán az működjön ebben a fajta nézőpontban is, ne ez az elpusztult, ugye volt sajnos egy hónapja ez a jelenség, amikor ugye a pálya mellett átfújta a szél
a termőföldet.
Hát ez pontosan erről beszéltek, tehát hogy ez az a jelenség, hogy ennyire elpusztul, hogy van valamilyen módja, hogy ilyen csúnya szóval mondva nagyipari mennyiségben ezt vissza lehessen fordítani?
Van módja, a nagyipari az azért kritikus, tehát hogy idő kell hozzá, és nincs annyi idő, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, na most akkor 2-3 évig ne legyen termesztés. Hát
valakinek ezt nyilván egyrészt igen, ki kéne fizetni a gazdának, hogy ő azt mondja, mert azt mondja, hogy jó, hát pihentesse a gazda, mert egyébként helyreáll az a terület, igen, egy-két év, meg a megfelelő szerves anyag utánpótlással, csak hát a gazda meg azt mondja, hogy oké, de hát én meg közben fölkopik az állam.
Ez az egyik, de a gazda után meg ott vagyunk mi a fogyasztók, tehát hogy akkor meg az, bemegyünk a boltba, igen, és azt mondják, hogy most bocs, 3 évig szünetel a kaja eladás, hiszen most éppen javítjuk a talajainkat.
Igen, de gondolom, egyébként szóljatok rám, hogyha nem jól gondolom, de hogy ezt valamilyen lépcsőzetes formában ezt nem lehet megcsinálni, hogy oké, valamilyen szinten akkor vissza kell venni abból a mennyiségből, amit használunk ebből, de hogy azért szépen lépcsősen talán valahogy újra lehet ezt éleszteni, ezt a dolgot.
Ez egy nagyon jó gondolat, azt hiszem, hogy így, és ezt is komplexitásában érdemes nézni, mert itt behoznám akkor a vízgazdálkodás témáját is, hogy a folyóinkkal mit csináltunk, tehát hogy ez tehát átmegy az a rengeteg tápanyag az országon, mert az, hogy a víz átmegy, az az egyik probléma, a másik a tápanyag.
Ugye meg hát jön fel a műanyag palack, ugye a múlt heti adásunkra visszautalva egy kicsit.
Nem pont az a jó, azt nem akarjuk.
A kérdés komplex, egy szóval lehetne működni, tehát működik a dolog, tehát létre lehet hozni újra talajt, élő talajt, ahogy ezt nevezzük, ez a televény, amikor tele van szerves anyaggal, tele van élettel az a talaj, létre lehet hozni, sok erőfeszítés és évek kérdése. A televényt, az ami, én úgy szoktam ezt mondani, hogy 0 kilométeres föld, hogy mindenki értse, az egy év alatt a mélymulcsos technológiával, amit a Gyula Iván professzor úr például művel, azt másfél centiméternyi televényt tud ő létrehozni, ez a 0 kilométeres talajunk.
Tehát akkor az abszolút pozitivitás, hogy vannak már erre vonatkozóan próbálkozások?
Vannak, igen, így van, sőt, sikerek is ebben, ő ezt nagyon sok ideje űzi, és vannak olyan példák is, hogy a sivatagot is újra zöldítik, tehát itt a Pierre Rabhi volt az egyik, aki Burkina Fasóban a sivatag meg akadályozásáért nagyon sokat dolgozott, és sikerrel járt, illetve hát a Jeff Lawton is, ugye,
Jordániában.
És csapatával, a Márku István és társaival, tehát van magyar vonatkozása is, ők Jordániában a Green in the Desert programban vannak, ahol szintén sikerrel járnak, amennyire lehet követni ezt így messzire.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy abszolút élharcosak a magyarok ebben is, ebben a
projektben. Van egyébként egy elég erős affinitás, nyilván egy mezőgazdasági ország vagyunk, de egyébként pont ebből kifolyólag egyébként kicsit nehezebben is veszi be szerintem az átlag magyar gyomra ezeket a idézőjelben mondom, hogy újítások, mert igazából itt ezek olyan dolgok, amiket már nagyon régóta lehet tudni. Inkább az az újítás, amit az ipari mezőgazdaság, amit mondjuk 50-60 éve művelünk előtte ez nem volt, mert előtte is volt igaz eke, de egyrészt nem tudom, 10-15 tonnás gépekkel csinálták, másrészt meg akkor igenis volt vetésforgó, meg pihentették a legjobb, tehát tudták ezt a régiek, hogy nem szabad túl kizsákmánya kizsigerelni a földet, csak most az van, hogy jó, hát tök mindegy, kiszórom a műtrágyát, azt majd úgy is nő rajta, csak azért ez is úgy tűnik, hogy azért nem feltétlenül van így, egy pont után már nem tudsz neki több műtrágyát adni, nem fog egyszerűen teremni.
Pontosan.
Na jó, akkor most menjünk el egy kis Nightmares on Wax, meg reklám, meg hasonlók, és utána jövünk vissza. Kevés a világ végén.